drámai a mi életünk, örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Ne legyen lehangolt. Lélekhangoló. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora.
Mai adásunkban Severényi Jánossal beszélgetünk, és újra tervezés címet adtuk ennek a beszélgetésnek, aminek többféle aktualitása is van. Kezdeném talán azzal, hogy a mögöttünk lévő év az a személyes életedben is, meg hát a missziói központ is az Evangélikus Rádiómisszió működése szempontjából is egy ilyen újra tervezős év volt, sokféle változást hozott azzal, hogy az aktív szolgálatodat nyugdíjas létre váltottad, elérve a nyugdíjkorhatárt. Már néhány hónap eltelt, van némi rálátásod is, vagy talán úgy kezdenek kialakulni ennek az új életednek a beosztásai, keretei. Hogy élted meg ezt a fajta újratervezést?
Számomra is egy nagyon különleges időszak ez. Éveken keresztül lényegében reggeltől estéig és hétvégeken és mindig ment a verkli, és egyszerűen jól esik elengedni bizonyos területeket. Új az érzés nyilván úgy fölébredni, hogy több éves beidegződés után már nem úgy történnek a dolgok, ahogy, de alapvetően pozitív az érzésem mindezzel kapcsolatosan. Úgy alakulnak a dolgok, hogy nincs már az a nagy lekötöttség, mint eddig volt, de akár a szenvedélybeteg misszió, amiről majd később beszélhetünk, megy tovább szervezetten a szolgálatom kapcsán, illetőleg hát évek, évtizedek alatt nagyon sok gyülekezettel, lelkésszel és másokkal kialakult a kapcsolatrendszerem, és ezek a gyülekezetek azóta is hívnak szolgálatokra. Látogatom a gyülekezeteket, ezek esetleg háromnapos evangelizációk, vagy egynapos csendes napok. Most az elmúlt hetekben is Kárpátalján, Felvidéken és Erdélyben is jártam, meg hát magyarországi református és evangélikus közösségekben is, illetőleg megmaradtak az ökumenikus kapcsolatok, van egy nagyszerű szervezet, az Evangéliumi Alliance, aminek alelnöke vagyok továbbra is, és ott is sok jó dolog történik, illetőleg az egyházunk színeiben még a MEÖD-ben, tehát a Magyarországi Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságának is tagja vagyok, és ott is különböző programok vannak, és lelkigondozói beszélgetésekre is jönnek elég sokan hozzám, úgyhogy nem unatkozom, de van szabadidőm, és nincs rajtam az a kényszer, hogyha reggel felébredek, akkor biztos, hogy 18 programot teljesítenem kell, hanem szépen be tudom osztani az időmet.
Főleg ilyen nagyon aktív élet után sokszor nem könnyű lassítani, meg megállni, vagy átütemezni a dolgokat, de jó, hogyha ezt meg tudod tenni, hogy azért nyugodtabban ébredsz, mint az előző évtizedekben talán. Hogyha egy picit még úgy visszatekintünk, mert az újratervezések azok azért mindig úgy tudnak megtörténni, hogy van egy visszatekintés előtte, hogy mi az, ami eddig volt, és azért tényleg több mint 20 évet töltöttél országos missziói lelkészi szolgálatban, a rádiómisszió, a hídmagazin szerkesztése, tehát a missziói központ munkájának a vezetésével. Mi az, amit ilyen összegzésként látsz magad mögött?
Alapvetően az a látásom is, az volt a tapasztalatom, hogy Isten helyezett ebbe a szolgálatba. Tehát én eredetileg fényképész voltam, és nagyon szerettem a szakmámat, és valahogy Isten belépett az életembe. Váratlanul, különleges módon, iparos családban nőttem föl, és akkor teljesen megváltozott minden, és számomra azért az egyház nem volt annyira otthonos. De úgy éltem meg akkor is, a kezdetekkor, hogy Isten megragadott, és belehelyezett az Magyarország Evangélikus Egyházba. Addig is természetesen itt voltam, hiszen Békés Csabán kereszteltek az evangélikus templomba, ott konfirmáltam, jártunk templomba is, de nem vonzott nagyon az egyházi élet. Ez a szolgálat is úgy jött aztán, hogy egyszer csak rám talált, és mintha Isten megragadott volna, és ezt adta nekem az elmúlt 20 évben. Ilyen sokat nem is laktam egy helyen, mint a Cinkotai Missziói Központban, és ez a 20-21 év is egy igen nagy szakasz volt. A lényeg az, hogy feladatot adott az Isten, tehát láthatom az egyház állapotát, nagyon sok gyülekezetet megismertem, talán mondhatom is, hogy akár több százat is, 20 év alatt, hiszen egy évben 40-50-60 helyre is eljutottam sokszor, a Kárpát-medencében, és megtanultam nem csodálkozni a különböző helyzeteken, hanem örülni annak, aminek lehet, és vannak örömre okot adó jelenségek és gyülekezetek mostanában is. És aztán, ahol gondok vannak, nehézségek, azt meg feladatként értelmeztem. Ezek néha például a lelkész házaspárral hosszú éjszakába menő beszélgetések voltak mondjuk egy konyhában, tehát amiről más nem is tud, és ezek ilyen háttérszolgálatok voltak. Nagyon sokan fölhívtak, megkeresnek, tanácsot kérnek. Elég sok gyülekezetben voltam úgy, meg most is hívnak, hogy presbitériumokkal találkozzak, hogy hogyan tovább a mai korban a gyülekezeti élettel, egyházi élettel, hogyan tudunk megfelelni a mai kor tényleges kihívásainak. Úgyhogy alapvetően az elmúlt időszak számomra nagyon nagy örömöt okozott, azáltal, hogy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok, és Isten adta ezt a szolgálatot, és úgy látom, hogy ennek van értelme.
Ha az ember ilyen szolgálatban van, akkor eleve talán szerénykedik is, vagy sokkal jobban átérzi azt, hogy mégis nem az én érdemem az, hogyha valami jól sül el, én teszem a dolgomat. De a gyümölcsöknek meg, ahogy utaltál is erre, szabad örülni. Van-e olyan, amire azt mondod az elmúlt 20 évből, hogy különösen hálás vagyok ezért a gyümölcsért?
Egyik terület az, ami nekem egyrészt nagy szenvedést és stresszt is okoz, az igehirdetés szolgálata, amit úgy érzem, hogy Istentől kaptam, természetesen minden igehirdetésre becsülettel felkészülni, háttérmunkával, de én évtizedek óta lényegében vázlatból prédikálok, úgyhogy a térdeimről állok föl, és úgy megyek aztán a szolgálatnak a helyére. Ilyen értelemben kiszolgáltatottja vagyok az élő Istennek. Lehet az igéről, Isten igéről, meg teológiai, hitbeli kérdésekről szép gondolatokat elmondani, és az egy másik kategória, amikor megkapjuk az Istentől az élő igét, ami annak a közösségnek szól, és ez okozott sokszor nagy örömöt, amikor érzékelem és tudom, hogy Istentől jövő az igehirdetés, és akkor ott már a helyszínen látható következményei vannak, hiszen sokan oda jönnek, sokan kérnek beszélgetést, visszajelzések jönnek, vannak, amiről úgy érzem, hogy hitelesek és fontosak. De ilyenkor egyértelműen azt érzem, hogy ez tényleg nem tőlem van, hanem ez Isten ajándéka. A másik, ami még eszembe jutott, az úgynevezett cigány misszió, ami az én beiktatásomkor már elindult azáltal, hogy Káli Horváth Kálmánt kértem meg a deáktéri nagy ünnepélyes misszió lelkészi beiktatásomon, hogy ott is mondjon rám áldást, tehát egy valamikori állami gondozott cigány emberről van szó. A lényeg az, hogy megszerettem őket már nagyon régről, a 90-es évek elején már országos ifjúsági lelkészként a Tiszadobi Kastélyparkban tartottunk egy hetes ifjúsági konferenciát, és ott lakott már akkoriban 60 cigány gyermek, állami gondozott, és velük azóta tart a kapcsolat, közben őket én kereszteltem, eskedtem, lelki gondozói kapcsolatban vagyunk. Ez egy örömteli dolog, hogy a cigányokkal lehet kapcsolatot létesíteni, és azt is nagyon élvezem, és élveztem, hogy ők kifejezetten spirituálisak, és amikor megérzik, hogy valaki nem lehajol hozzájuk, hanem tényleg tisztelettel és szeretettel természetes módon viszonyul hozzájuk, és a Jézusi evangéliumot hitelesen tudják átadni, ez meggyőzi őket. Tehát ez is egy örömteli motívum az én életemnek, szolgálatomnak.
Újra tervezés címszóval vagyunk itt, és ez talán egy nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy vagyunk milyen őszinte viszonyban, hogy ezt föltegyem, hogy van-e olyan, amit azt gondolod, hogy na, ezt máshogy csináltam volna, vagy csinálnám, vagy fogom csinálni, tehát amit le kell tenni.
Senki nem lehet olyan túlzott önbizalommal, hogy azt gondolná, hogy ő mindent jól csinált, de magam részéről azt tudom mondani, hogy igyekeztem a lehető legjobb szándékkal és hittel hozzáállni minden szolgálathoz, minden feladathoz. Látok hibát az időbeosztásomban, abban az értelemben, hogy voltak olyan időszakok, amikor szerintem túlpörögtem. Tehát ez valószínű, hogy nem normális dolog, hogy minden nap reggel 8-tól éjfélig, és hétvégén is, és szünetet nem tartva éltem és szolgáltam. Megjegyzem, hogy 4 gyermeket is mellesleg fölneveltünk, és ebben nagy része volt természetesen a feleségemnek, és hogy ő nem tartott vissza ezekben a szolgálatokban, de ha ki kell értékelnem visszamenőleg a szolgálatomat, ezt az időszakot, akkor szerintem többet kellett volna foglalkoznom a saját egészségemmel, a testemmel, a szabadidővel, testmozgás és egyebek, a másik, hogy több időt kellett volna töltenem a családommal. eszembe jutnak nevek, emberek, akiket föl lehet hívni, meg lehet keresni, ezt most csinálom is többekkel. Vannak itt Budapesten is unokahúgom, unokaöcsém, de mások is. Nagy listám van, mindig ott van 10-15 név, akiket folyamatosan fölhívok, vagy nyugdíjas lelkészeket keresek meg, akiknél úgy érzem, hogy szükségük van arra, hogy fölhívjam őket, és beszélgessek velük, vagy meglátogassam őket. Szóval lehet pótolni bizonyos dolgokat.
Ahogy végig gondolom, az új év fordulója szokott ez a legtöbbek életében lenne, amikor van egy ilyen idézőjeles újratervezés, újévi fogadalmakat teszünk. De sokszor azért ott van a hátterében ennek az a tapasztalat, hogy hát január végéig vagy február közepéig lehet, hogy mennek az újévi fogadalmak, de talán már tudom, hogy tovább nem fog menni. Kínlódunk sokszor ezzel a helyzettel, hogy máshogy kellene, de mégsem tudunk elég kitartóak lenni. Hogy látod ezt? Miért fontos ez az egész gondolatkör a keresztény élet szempontjából? Tehát, hogyha Krisztus követőként élek, akkor mi lehet ennek az egész gondolatnak a jelentősége, a fontossága?
Szerintem ezeknek a újévi fogadalmaknak talán nincs túl nagy jelentősége. Azzal együtt, hogy eszembe jutnak a gyermekkori óévesték, nagy család voltunk, és nagyon szép alkalmak voltak ezek. Körbeültünk egy nagy szobában, az év utolsó néhány óráját így töltöttük, hogy játszottunk, beszélgettünk, Bibliát olvastunk, és éjfél körül imádkoztunk, és ennek volt egy jó hatása ennek az éjszakának, de úgy általában nem látom ennek túl nagy jelentőségét. Olyan szempontból viszont igen, hogy a keresztény élet, hogyha a Jóisten megadja, arról is szól, hogy lényegében minden nap újra kezdhetjük, és újra indulhatunk. És ez a kegyelemnek az ajándéka. Hát ezért úgy általában talán majdnem minden keresztény elmondja az Úrtól tanult imádságot is, hát azt is naponta mondjuk, hogy bocsássa meg vétkeinket, szabadítson meg a gonosztól, és a többi. Tehát újra és újra ezeket át lehet élni, át lehet gondolni. Tehát szerintem ez egy óriási ajándéka a Krisztusnak, az evangéliumnak számunkra, hogy tényleg lehet újra kezdeni, és ez már érinti tulajdonképpen azt a szolgálati területet, amit néhány hónappal ezelőtt átvettem, vagyis hogy tulajdonképpen eddig is végeztük ezt a bizonyos alkoholbetegmentő missziót, amit most elneveztünk szenvedélybetegmentő missziónak, hogy máshol sem szól az ő életük is a függőségben lévőknek, hogy lehetne lezárni egy szakaszt, és hogy lehetne újrakezdeni. Drogfogyasztásról beszélünk, alkohol vagy gyógyszerfogyasztás, internetfüggőség, számtalan függőség van. Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon kemény terület.
Még amit mindenképpen szerettem volna megkérdezni, meg ez adja az apropót, hogy ez a szolgálat, amit itt a nyugdíjas idődben hivatalosan is megbízással végzel az egyházon belül, ez a szenvedélybetegmentő szolgálat, ez az újratervezés nevet kapta. Miért pont ez a terület az, ami ennyire fontos lett számodra, hogy azt mondd, hogy ez az, amit szeretnék hivatalosan is továbbvinni?
A szolgálat iránti nyitottságom honnan is ered, például onnan, hogy amikor elkezdtem 21 éve ezt a szolgálatot, az első kis kiadványunk is erről a területről szólt, aminek ez volt a címe, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ezt a kis füzetet azóta már újra kiadtuk. Ezzel a kérdéssel gyakorlatilag mindenki találkozik. Van, akik palástolják, van, akik nem veszik ezt eléggé komolyan. Vettem részt olyan egyházi programokon, ahol sörbor-pálinka azonnal az asztalra kerül, és fél óra múlva már zeng a terem, meg a egyebek. Tehát ez kezdettől fogva foglalkoztatott, főleg a jézusi irgalomnak az érzése, hogy könyörülni kell, könyörülni lehet az embertársainkon. Tehát, hogy ez a jelenség az egyházon belül, gyülekezeten belül, lelkészségen belül is jelentkezik, és ezzel foglalkozni kell. Van egyházunknak például Szarvason a középhalmi misszióban egy több évtizedes szolgálata, én is ezekben részt veszek nagyon régóta, meg együttműködtünk más intézetekkel, intézményekkel, de a többi egyházhoz viszonyítva egy kicsit gyerekcipőben jár ez a mi szolgálatunk. Minden évben felvetettem a missziói bizottságban is, hogy kellene keresnünk egy lelkészt vagy egy orvost, aki ezt egy kicsit komolyabban, szervezettebben viszi ezt a szolgálatot. Így egy kiemelt vezetőt nem találtunk, és akkor most, hogy friss nyugdíjas lettem, úgy éreztem, a Szent Lélek vezet ebben a dologban, kérdésben is, nem teljes állásban, ez egy rész munka, amit végzek, de nagyon színes, mert eddig is, de most még inkább, hogy híre ment ennek a szolgálatnak, nagyon sokan megkeresnek, fölhívnak telefonon, vagy személyes beszélgetéseket is kérnek, tehát a szolgálatomnak egy része erről szól, aztán itt az Üllői úti országos irodaházunkban indítottam egy újratervezés klubot, ahova hívunk és várunk, és már el is indult ez a szolgálat. Érintetteket, bajban lévőket, családtagokat, gyógyultakat, bizonyságtevőket, tehát ez tényleg egy klub jellegű foglalkozás, együttlét, és most már tervezzük ennek a folytatását, vagy márciusban tartanánk egy gyógyító hetet Pilis Csabán. Például néhány évvel ezelőtt már ilyet szerveztem, és tartom a kapcsolatot a különböző rehabilitációs intézetekkel, egyház és nem egyházi intézetekkel is. Minden eset más. Van, akit először talán pszichiáterhez kell küldeni, vagy éppen addiktológiára több hétre, de van, aki olyan állapotban van, hogy azonnal becsatlakozhat, például Dömösön működik egy református intézet, ahol 14 napos konferenciákon lehet részt venni, és sokan vannak, akik oda rendszeresen visszajárnak. Tehát egy-egy ügyben tulajdonképpen hálózatos szolgálatot kell végeznünk, mert fontos nagyon a lelkészi szolgálat, de nagyon sokszor egyszerűen orvosra van szükség, gyógyszerekre van szükség, sokakkal, tehát gyógyultakkal, úton lévőkkel tartom a kapcsolatot, és próbálom összekötni a szálakat, az újratervezés klub is erre való. A becslések szerint Magyarországon körülbelül 1 millió alkoholbeteg van, és itt messze már nem csak az alkoholról van szó, de ez annyit jelent, hogy Magyarországon naponta 2-3 millió ember életét érinti ez a nyomorúság.
Tulajdonképpen alig lehet olyan, aki szabad lehet ennek a problémakörnek a megtapasztalásától ebben az országban. Hol látod ennek a gyökerét egyébként?
Egyrészt nem beszélünk erről elég komolyan. Tehát az alkoholfogyasztás az sok esetben inkább ilyen pozitív dolog, vagy egy érdem. Tehát ez úgy bevonult a mi kultúránkba. A drogra azért úgy általában kimondjuk, hogy az rossz, a cigarettára is kimondjuk, hogy rossz, de hát az italról kevésbé beszélünk így. Az Egyesült Államokban láttam például azt, hogy alkoholhoz nem lehet jutni csak egy speciális üzletbe, ahogy itt most Magyarországon cigarettához csak külön üzletbe lehet hozzájutni, és ez valószínű, hogy valamelyes csökkenti a cigarettafogyasztást, tehát lehet, hogy itt az alkohollal kapcsolatosan is lépni kéne. Az viszont egy tapasztalatom, hogy megyünk itt keletebbre, Erdély és aztán a moldvai csángók felé, hogy egyre masszívabban isznak az emberek, tehát ezt egy kicsit összekötöm én a történelmünkkel is, hogy nagyon traumatikus a magyar nép történelme, és bizonyos értelemben egy ilyen kompenzációt jelent sokaknak, vagy fájdalomcsillapítást. Jobban szembe kell, hogy nézzen ezzel a kérdéssel szerintem a társadalom is, meg az egyház, mert nagyon-nagyon sok kárt okoz az alkoholfogyasztás.
Mi lehet az a pozitív üzenet? Itt azért az újrakezdésben ez is benne van, hogy sokan visszacsúsznak. Tulajdonképpen ez is egy naponkénti újrakezdést igényel sokszor, amikben az ember maga is belefárad, a környezete is. Hiteltelenné válnak ezek az újrakezdések egy idő után. Hol van az evangéliumnak az az üzenete, vagy mi lehet az, ami mégis kapaszkodó lehet, meg biztatás, meg ami a kiemelkedéshez valami lépcsőt biztos talajt adhat a lábunk alá?
Azt mondják a szakértők, és ezt a érintettek is így élik meg, hogy aki már egyszer alkoholista volt, vagy drogfogyasztó, az élete végig az marad. Ez egy nagyon kemény gondolat, de nagyjából így van, csak vannak tiszta időszakok, vagy lehet mondani, hogy egy gyógyult alkoholista valaki. Sokakat ismerek, akik a pozitív változás után rendszeresen járnak, vagy kék kereszt körbe, nem mindenki tudja, hogy mi ez. Tehát akik például ilyen egyházi rehabilitációs konferenciákon megtérnek, vagy meggyógyulnak, azok az országban találhatnak maguknak ilyen köröket, leginkább egyházi helyszíneken jönnek össze, de hetente találkoznak és beszélgetnek, és erősítik egymást, támogatják egymást, de ide vehetjük a névtelen alkoholistáknak a klubrendszerét. Rengeteg van most, hogy jobban beletekintettem ebbe a területbe, nagyon-nagyon sok van Magyarországon is, és nagyon sokan járnak ilyen körökbe. Még egyházi emberekről is tudok, többfelé, és ugyanilyen hálózatrendszer van a drogosok számára is. Tehát vannak, akiknek szükséges, hogy rendszeresen és folyamatosan karbantartsák magukat. Van úgy, hogy éjszaka felhívják egymást, hogy bajban vagyok, és van, aki autóba ül, és elmegy a barátjához, és elmennek sétálni, és a többi. És vannak visszaesések. Tehát olyanról tudok, hogy például valaki csontalkoholista volt, mint egyetemista, és aztán hitre jutott, megtért, meggyógyult lelkész lett, elteltek az évek, több gyermekük is lett, és egyszer csak reggel halva találja a feleségét az ágyban, és ez egy olyan traumát okozott nála, hogy újra elkezdett inni. Tehát vannak ilyen különleges helyzetek. Van, akinél az is elég, hogy egy korty bort iszik, és beindítja újra nála ezt az egész folyamatot, de más meg egészen másképpen éli meg a dolgokat. Tehát én sokakat ismerek, akiknek úgy tűnik, hogy eltűnt a vágyakozása az alkohol után, vagy éppen a nikotin után is, mert aki leszakik a alkoholfogyasztásról, nagyon sokszor erős dohányos lesz. Van egy olyan barátom, aki lánc dohányos volt, legalább két dobozzal szívott hosszú éveken keresztül, elment egy bibliórára, imádkozott, és úgy hagyta el a bibliórát, hogy eltűnt egyszerűen a vágyakozás a nikotin iránt. Tehát nincs két egyforma eset. Az tény, hogy ez bizonyos értelemben egy iszabbirkózás jelképe annak, hogy a bűn nem egy elvont teológiai, filozófiai fogalom, hanem az a bűn, amikor valami fájdalmat okoz, leépülést okoz, beszűkülést okoz, sérelmet okoz a másiknak a szívében, szeretetében, és hát ilyen drámai a mi életünk. Örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de az emberek egy jó részénél napi küzdelmek ezek, és ebben tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Hogyha valaki szeretné fölvenni a kapcsolatot akár veled, vagy ezzel az újratervezés klubba szeretne jönni, akkor hol talál meg, mikor és hol vannak ezek az alkalmak?
Minden hónap első kedd estéjén szervezzük ezeket a klubalkalmakat. Most januárban nem lesz, de február, március, áprilisban mindenképpen lesz. Márciusban lesz a Pilis Csabai konferencia, és hát engem valahogy megtalálnak itt az Evangélius Egyháznál, tehát megadják a telefonszámomat, ha arra szükség van.
Nagyon köszönöm a beszélgetés lehetőségét, és hogy ezeket elmondtad, és a naponkénti újratervezést kívánom még neked hosszú időn keresztül, hogy Isten tudjon használni, ahol szeretne minden napodban, és hogy élhessd meg ezt az ő kegyelmében gazdagon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm Isten. Én is.
Lélekhangoló.